olyan fészek akár egy tonnás is lehet. Hol tartanak az építkezésben, hiszen említette, hogy ma miközben beszélünk, ön valahol egy gólyafészket fog újraépíteni.
Igen, éppen egy megsérült gólyafészeket ebben a percben tudtam látni.
Új, nem hallottam. Mondja még egyszer, ebben a percben?
Ebben a percben parkoltam le, itt vagyunk a Alföldön, tehát igazi puszta. Egy tanyán, ahol van egy gólyafészek, ami egy, be is van kamerázva, tehát meglepő módon valakinek eszébe jutott ezt bekamerázni, és egy nagyon népszerű fészek elkezdett ledőlni, tehát ez sajnos idővel megeszi a elkomposztálódik a fészek, és elkezd leborulni. Itt most pont ez történik, úgyhogy most annyi lesz, hogy szétszedjük a fészket, berakunk egy új friss fészket, gólyák remélhetőleg nagyon fognak neki örülni, és nem kell nyár közepén visszajönni, menteni azért, mert leborult a fészek, és a földön vannak a biókák.
Hát, igen, ez így sokkal kényelmesebb, vagy hát mindenkinek kényelmesebb. Itt vannak már egyébként a leendő gazdák, ott állnak a sarkon, és nézik a tevékenységet?
Hát most futottak be, tehát gyakorlatilag onnan derült ki, hogy a fészek el van komposztálódva, hogy tavaly nyár végén, amikor elmentek, akkor még rendben volt a fészek, de ugye most ezek a enyhébb telek a komposztálás is sebességet gyorsítják. Így tavasszal, amikor most megjöttek a gólyák, akkor leszálltak, és egyben elkezdett lerotni a két fészeknek a fele.
Körülbelül nagyságrendileg hány fészek van ott az Alföldön, mondjuk egy, vagy szóval nem is tudom, hogy az ország, nem tudom, tehát hogy hány fészket kell monitorozni, hogy mindenkinek...
Hát összesen Magyarországon körülbelül olyan 2500-3000 darab között van az aktív gólyafészkeknek a száma.
Nem olyan
tehát sok. Nagyjából ennyi fészkelő párra lehet számolni, mert ugye egy gólyafészek az egy pár gólya, tehát náluk társbérlet nem ismert fogalom. Úgyhogy...
Erről ennyiről van körülbelül tudom.
Ez a területileg eloszlásilag nézve Magyarországon az ország keleti fele, tehát az Alföld, illetőleg Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország az erősebb. A nyugati részeken kevésbé van gólya, tehát kevesebb a populáció. Azt például nagyjából tudom, hogy ahol én mi vagyunk, ugye Dömös az a Komárom-Esztergom megyéhez tartozik, ott, ha jól tudom, akkor szerintem 19 fészek van az egész megyében. Itt az Alföldön van olyan település, ahol egy településen van annyi.
Ahol sűrűben vannak, ott azért könnyebben, nyilvánvalóan könnyebben észre lehet venni, hogyha valamelyikkel probléma van. Általában honnan kapnak bejelentést? Ki az, aki erre figyel? A lakosság? A jószándékú lakosság?
Igen. Tehát a gólya azért ez egy népszerű jószág Magyarországon, tehát szeretjük.
Hát többnyire. Azért... Sajnos sokan verik le, nem?
Ameddig a szomszéd kocsikájárójára piszkít, és nem a miénk. De gyakorlatilag az, hogy az emberek azért figyelik, ez nagy testű madár, javarészt többnyire az ember környezetében fészkel, tehát egy viszonylag urbanizálódott fajként kezelhetjük ma már. Ez egy érdekes dolog, mert Európa más részein még a természetes formában fészkel a gólya. Tehát például Strasbourg környékén a 100 fészekből 80 még fán van, tehát fákra építik a fészküket. A madarak nálunk ez egész ritka, talán az egész országban van összesen 5 darab olyan, ami fán van. Az összes többi az mind valami mesterséges dolgon, akár épületen, akár villanyoszlopon van. Így az embereknek jobban szem előtt van, látják, azt is látják, hogyha valami baj van, és hát olyankor szokott jönni, ha valaki csináljon valamit. És többnyire a vége az nálunk landol, tehát mi leszünk az a valaki, aki csinál valamit.
Hál' Isten, hogy van, aki csinál valamit, az jó.
Hát ez sem feltétlenül mindig egyszerű sport, mert itt is van ebben is nagyon sok kerékkötő, meg nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy ne javítsuk meg, ne nyúljunk hozzá, mert ha leborul, akkor leborul, majd épít újat, az a természet rendje, stb. Ezzel valahol egyet is értenék, hogyha nem lenne mondjuk éves szinten ezres nagyságok áramütéstől elpusztuló, vagy mezőgazdasági tevékenységtől elpusztuló gólya. És tehát ez egy fokozottan védett madár, amiről beszélünk, tehát ha itt hagyjuk érvényesülni ez tíz alapon a természet rendjét, lehetne, csak akkor tudomásra kell venni, hogy viszont a záros határidőből el fog fogyni, és nem lesz.
Igen, egyetértek önnel, tehát az ember annyi, vagy közvetve, vagy közvetlenül annyi élőlényt írt ki maga körül, hogy muszáj segíteni is.
Az ember az önmaga a létezésért, tehát ez egyáltalán vagyunk, hogy autózunk, gazdálkodunk, állatot tartunk, mobiltelefonálunk, stb. Pont azt néztem, hogy most autóztam Dömöstől idáig.
Várjon egy picit, elment a hangja, hogy autózott Dömöstől idáig, és?
Igen, 2 óra volt az út idáig, és itt vagyunk Abony szomszédságában, vagy sosem fogom megtanulni Abony vagy Adony, mindegy, Ceglét környéke. És hogy egyszerűen nincs olyan rét, nincs olyan, tehát az ember bárhol körülnéz az útról, vagy megáll, egyszerűen nincs olyan, hogy körbenézés, nincs villanyoszlop. Tehát olyan mennyiségű drót van kint, olyan mennyiségű oszlop van kint, hogy ez már önmagában elég ahhoz, hogy a madaraknak elegendő mennyiségű kárt legyen. Tehát ragadozó madaraktól kezdve egy csomó madarat érint ez a fajta probléma. Mondja, a szabadvezetékek egyrészt a ütközéstől is, tehát benne van az, hogy például a túlzokoknak ugye pont a repülési magasságában vannak a villanydrótok, így ott a túlzokkal teli részen, tehát teli, amennyi van még belőlük, tehát amellett lásták a villanydrótot pont azért, mert tetemes mennyiségben egy pillanat, türen, írtam neked egyet, nézd meg.
Hogy a túlzoknak van a repülési magasságában. Bocsánat. Semmi, igen? Hogy arról beszélt, hogy mennyi kárt teszünk, vagy közvetve.
Igen, sok kárt tesz. Tehát,
mi lehet akkor igen. Annak a magyarázata, hogy ennek ellenére a gólyák keresik az ember környezetét?
Hát ma már igen, tehát ma már gyakorlatilag az van, ahogy a pecskék is, a gólya olyan szinten urbanizálódott, hozzászokott az emberhez, hiszen azért az ember segít neki táplálékhoz is jutni. Tehát ez
milyen formában?
Mondjuk a klasszik, akár még 100-200 évvel ezelőtt létező formában a mezőgazdaság a gólyának a barátja volt, hiszen a legeltetés, és itt például ez a fészek van, itt birkák vannak, sok-sok-sok-sok birka. Ez ahol az állat legel, ahol ott az állat pottyant is, ahol az állat pottyant, ott van bogár, giliszta, stb., illetőleg ezeken a legelőkön viszonylag sok a pocok, egyéb apró rágcsáló, ami azért a gólyáknak a fő kajáját jelenti. Tehát
már nem
az csak a mesében van, ez olyan, mint a nyuszi és a répa esete, igen. Tehát a gólya viszonylag kevésbé eszik békát, tehát ha mód is lehetőség van, akkor százszor inkább megfogja az egeret, mint hogy elmenjen békát szedni.
Ön már gondolkodott azon? Ugye itt van a Foggal és Örömmel című állatos műsor, és én esküszöm évek óta nem kaptam jó választ arra. Miért van az, hogy a mesékben a gyerekeknek tanítjuk a hülyeséget, hogy a liba az buta, hogy a süni az almát teszik, hát, a nyuszi
répát? Mondjam egy olyan területet, ahol nem a hülyeséget mondjuk a gyerekeknek. Dolgozzál, jó lesz. Tehát legyél becsületes, és akkor jó lesz. Ez ehhez képest, hogy
mindig az igazság győz.
Látjuk, hogy aki lopcsal hazudik, annak van magárepülőgépe.
Na jó, de kinek kell ez a magárepülőgép? Szerintem egy normális
ember. Hát tudnánk. Tudnék vele mit kezdeni, tehát rossz sem tudja, tehát mondjuk jó, télire de... itt maradó gólyákat elvihetnénk vele Afrikába. Amikor mint tavaly ősszel itt maradt az a töménytelen sok-sok fecske, amiből az a nagy fecske pusztulás volt ősszel, amikor összeset össze lehetett volna lapátolni, berakni a kis csetbe, elrepülni vele Afrikába, aztán lesztek fecskék,
és repüljetek. Miért pusztultak a fecskék? Ezt most hirtelen talán más is felkapta a fejét. Miért pusztultak tavaly ősszel a fecskék?
Hú, most alig értettem, hogy most megpróbálok kimászni a kocsiba, hát hogy jobb az élelőm, az itt a puszta közepén nem az igazi.
Hatalmas szélvihart hallunk ön körül, de nem baj, hogy miért pusztultak a fecskék múlt ősszel?
Jó.
Ja. Még egyszer.
Úgyhogy... Aha. Bocsánat, de tényleg nagyon-nagyon szakadozottan hallom, úgyhogy lehet, hogy most korábban el fog köszönjek, mert nem tudom, hogy belőlem mennyi megy át.
Önből mindent jól hallunk, hál' Istennek, de utolsó, még egyszer, hát ha most, hogy a fecskék miért pusztultak el tavaly ősszel? Nem.
A fecskék? Én töredékszavakat értek csak sajnos kérdésből, de hát, hogyha gondolom, a fecskékről volt szó, hát tavaly az volt, hogy ugye a tőlünk északabbra levő fecskék, tehát ez nem a magyar fecskéket érintette az a hatalmas pusztulás, ami ott a Balaton környékén volt, illetve Nyugat-Magyarországon, amikor több tízezer fecske veszett oda. Nyár végén ugye ameddig lehet a fecskék maradnak, mert ugye még egy harmadik fészek olyat is fölnevelnek, és amikor elindultak délnek, akkor pont Magyarországon belefutottak abba, a jó Isten, ugye volt valami szép neve ennek a ciklonnak, amit Olaszországnál alakult ki, amiből az árvíz is lett utána. Tehát az a esős hideg idő, és hát az fecske, ha repül, sokat kell egyen, mert sokat fogyasztázom, így neki folyamatosan muszáj vadászni. Hogyha egy több napos esőbe, leülésbe belefut, akkor nagyon-nagyon hamar ki tud merülni szegény, és akkor utána már potyog lefelé. Úgyhogy tavaly ez a tőlünk északabbra lévő, tehát a lengyel fecs, lengyel, német, dán, mit tudom én, tehát a tőlünk északabbra lévő területeken való fészkelő állományon csúnya rendet vágott a mi rajtunk keresztül vonuló madrakon.
Az úgy van, hogy...
Ez sajnos a időjárásban benne van, tehát ez nem példanélküli, volt már ilyen a múltban is, de azzal, ahogy az időjárás változik, mert ugye... Azért azt tudjuk, hogy nem úgy nézett ki, mint 100 évvel ezelőtt, az azért nem tesz jót.
Az úgy van, hogy ezek a madarak végkimerülésig repülnek, és egyszer csak lepottyannak, szinte hallottan a régből?
Haló?
Nem László, és nem halljól minket?
Egy-egy szótagot hallok csak.
Úgyhogy... Akkor engedje meg, nem is az ön kedvér, mert ön nem hallja ezt jól, a hallgató kedvér, én itt most rendben elbúcsúzom öntől. Nagyon szépen köszönjük, és hál' Istennek mi jól hallottuk önt végig. És a gólyákról kevesebbet beszéltünk, de a lényeg az, hogy megjelentek, és fogunk még a Fogal is örömmel című műsorban jövő héten ugyan a varjakról, de aztán majd a gólyákról is beszél.
Jó? Legszebbeket kívánok mindenkinek, szép hétvégét, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hajlik a fűzfa, földi pátyol, gólya a vízben tér, vigyel lából, most ide pillant, most oda néz, csőribe már is a béka vitéz, most ide pillant, most oda néz, csőribe már is a béka vitéz, kvak, 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 kvak. Most ide villant, most oda néz, csőribe már is a béka vitéz. Most ide villant, most oda néz, csőribe már is a béka vitéz.
You have to know, find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Your time, think a lot. I think of everything you've got. Oh, you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do? He turns away again. It's always been the same, same old. Go. so much you have to go through. Find the girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keep it all.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Na hát eddig volt a Quaterka része, most pedig komoly dolgokról fogunk beszélni. A vonalban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Készülvel mai napra kinyitottam az internetet, és rögtön abba futottam bele, hogy ön nemrég írt egy cikket arról, hogy mi történik itt a fővárosban az ingatlan árakkal, illetve az volt ennek a cikknek is az első gondolata, hogy ismét kezdik felkapni a lakásvásárlók a budapesti agglomerációt. Megosztja velünk, hogy mi mindent lát az ingatlan piacon most mozgásban?
Igen, ez a kettő összefügg egymással, hiszen a fővárosban az ingatlan.com februári lakásárindexe alapján az elmúlt hónapban éves összevetésben közel 17%-kal emelkedtek az árak, és most már egy társasházi lakás, tehát most a kettes házakat nem ide számítva a Budapesten, tehát egy társasházi lakás négyzetméter árának a középértéke az kb. 4,3 millió forintnál jár. Ez azt is jelenti egyébként, hogy ha szintén a társasházi lakásokból indulunk ki a használt lakások piacán, akkor az átlagos értékek 97 millió forintnál járnak. Tehát magyarul most már közel járunk ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy Budapesten egy ingatlan nagyságrendileg 100 millió forintba kerül. Ezek persze átlagértékek, tehát nem lehet minden kerületre, meg minden városrészre, meg minden ingatlanra ráhúzni. Vannak olyan kerületek, a külső kerületek, tehát a 15, 16, 17, 18, 19, de még ide tartozik a 20, 21 és 23. kerület is, ahol ezek az átlagok ilyen 55-60 millió forintnál járnak. Uh-huh. Nyilván sok függ attól, hogy mekkora az ingatlan alapterülete, de összességében, amikor már ilyen szintet elérnek az ingatlanárak, akkor a vevők ehhez úgy tudnak alkalmazkodni, hogy vagy több hitelt vesznek föl, tehát kiegészítik a saját forrásaikat banki hitelforrásokkal, vagy máshol néznek körül az ingatlan piacon, aki például az átmeneti kerületekben, a 11-ben, 13-ban, 14-ben keresett volna ingatlant, az a budai oldalon akkor inkább a 22. kerületben, a pesti oldalon pedig akkor inkább a külső kerületekben nézelődik, mert ott olcsóbbak az ingatlanok, vagy adott esetben elhagyják a Budapest táblát is, és ismét felfedezik az agglomerációt, ahol jelentősen alacsonyabbak az árak, és ez azt is jelenti, hogy vannak olyan forgatókönyvek a költözések esetén, hogy egy budapesti használt társasházi lakás, vannak olyan helyek, ahol dupla annyiba kerülnek, mint egy agglomerációs kertes házak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hallgatóknak leegyszerűsítsük a dolgokat, hogy például egy 60 négyzetméteres budapesti társasházi lakásból lehet venni az agglomerációban egy 100-120 négyzetméteres kertes házat. Tehát ez ismét elérhetővé vált az igen magas budapesti lakására következtében. És ugye ennek az is az egyik oka, hogy a fővárosi képesztő drágulást nem követte az agglomerációs, tehát Pest megyei övezetnek az ingatlan áremelkedése, és így a vevők ezt még egyelőre ki tudják használni. Egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy mi az oka ennek a budapesti áremelkedésnek, és ott egyértelműen azt látjuk, hogy összefüggés van
a prémium állampapírok kamatfizetése és a budapesti ingatlanok áremelkedések között, mert azt látjuk, hogy leginkább a befektetők azok, akik mozgatják az árakat, uh-huh. amivel persze egyébként piacra kényszerítik a saját célra vásárló vevőket is, hiszen aki attól tart, hogy ilyen áremelkedési tempó mellett, ha most nem vásárol, akkor gyakorlatilag kiszorulhat az ingatlan piacra az emelkedő árak miatt, ezért aki eddig halogatott, az szintén piacra lép, tehát ez egy ilyen tyúk és tojás kérdésköre, hogy kik mozgatják fölfelé az árakat, a befektetőke vagy a saját célra vásárló vevők, de a lényeg az az, hogy most egy elképesztő keresleti hullám söpör végig a budapesti ingatlan piacon, és egyébként szerintem ez az év első felében nagyjából le fog csengeni, és utána visszatérhetünk a normális kerékvágásra, bár az árak nem valószínű, hogy visszamennek arra a szintre, ahonnan ez az egészen indult.
Uh-huh. Nyilvánvalóan az eladási árakat, úgy értem, hogy nem a kalkulált, hanem a megkötetett szerződések utáni vételárakat veszi figyelembe, ugye? Mert ezek gyakran köszönő viszonyban sincsenek a meghirdetett árakkal.
Amikor a lakásáremelkedések ütemét vizsgáljuk, akkor az ingatlan.com-nak a lakásárindexében a már lekerült hirdetések adatait vesszük alapul. Ez ugye azért fontos, mert nyilván amikor piacon van egy ingatlan, akkor szabad a vásár, tehát mindenki annyit hirdeti az ingatlanát, amennyire szeretné, de hogyha ez túl magas, tehát hogy nem felel meg a piaci viszonyoknak, akkor arra nem érkezik vevő. Viszont az, amit már eladtak, az annak a hirdetési ára a legközelebb a tranzakciós árakhoz. Egyébként most nagyjából ilyen 5-6%-os, maximum 5-6%-os alkupozícióval lehet számolni, de az ingatlan.com lakásárindexe pont emiatt, hogy már a eladott ingatlanokból kalkulálunk, áraiból kalkulálunk, ez nagyon együtt mozog az MNB-nek, meg a KSH-nak a lakásárindexével. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki megnézi ezeket az árindexeket, és összehasonlítja egymással, akkor a változások iránya és mértéke negyedévről negyedévre ugyanaz. Az a különbség, hogy ezt mi havonta publikáljuk, és például mi már a februári eredményeket is publikáltuk, mert mi a saját adatainkból dolgozunk, az MNB, a KSH, meg még vannak más lakásárindexek is, ők az illetékadatbázis adataiból dolgoznak, ami viszont fél egy éves lemaradásban vannak az aktuális időszakhoz képest.
Uh-huh, uh-huh. Egyébként ott közben mondta, hogy most egy ilyen 5-6%-os alkú ára lehet számolni. Ez miért van ez, hogy tulajdonképpen mindenki úgy hirdet, hogy abban már korábban ezek szerint egy, tehát hogy ezek szerint korábban egy 10%-kal gondoltunk bele alkut, most pedig azt mondja 5-6%-ra csökkent, de hogy még mindig ez így mindenki tudja, vevő is, eladó is?
Ez az ingatlan piac lélektanából adódik, mert egy ingatlan, egy tulajdonos csak egyszer tud eladni. És ugye ilyenkor, hogy maximalizáljuk az értéket, két lehetőség, vagy három lehetőségünk van. Vagy pontosan piaci áron határozzuk meg az ingatlan értékét, és akkor nincsen alku, tehát akkor általában elviszik az ingatlant azon az áron, amin meghirdetjük, uh-huh. de az eladók többsége 15-20 évente egyszer ad el lakást, tehát nem számít olyan rutinos eladónak, hogy pontosan be tudja lőni a piaci árat. Ráadásul ez nem is olyan, mint mondjuk a benzinnek az ára, amit mondjuk minden héten kiad a kereskedő, hogy a nagy kereskedő, hogy mennyibe kerül most egy liter benzin, és akkor ahhoz mindenki nagyjából igazodik, mert egy ingatlan ára vevőnként eltérő lehet. Mindenkinek mást ér meg ugyanaz az ingatlan, tehát ebben van egyfajta mozgás. Ezért ugye nagyon nehéz például megkülönteni azt, hogyha valaki mondjuk megkérdezi egy lakást és nincs alku, hogy akkor ezt most jó áron adtam el, vagy adott esetben lehetett ezt volna még drágában. És mert egy ingatlan csak egyszer lehet eladni, ezért mindenki a legtöbbet szeretné kihozni a lehetőségei közül. Ezért sokkal inkább még megpróbálják minél magasabb áron piacra dobni a lakást az eladók, uh-huh. és inkább innen kezdik el csökkenteni a meghirdetett ingatlannak az árát. Egyébként, amikor ilyen intenzív áremelkedési időszak van, könnyen utoléri a piac ezeket az árszinteket, tehát amit mondjuk még a meghirdetés időpontjában még adott esetben a vevők magasnak gondoltak, 2-3 hónap elteltével lehet, hogy utolérik a piaci árszintek ezeket az árakat, és akkor már ez hirtelen piaci lesz, és akkor elviszik a vevők ezt a lakást. Aha. Viszont ugye sok vevőnek az a félelme, hogy sok eladónak az a félelme, sokan még erejéként büszkék is, hogy túl alacsony áron viszik el a lakást, és ez sokszor úgy is, abban is tetten érhető, hogyha valaki azon van, hogy olyan túl alacsony áron hirdetel meg, hogy például, mert ilyet is látunk olyan eladókat, akik az ingatlan.com-on meghirdetik a lakásukat, és egy nap alatt eladják. Na most föltehetjük magunknak a kérdést, hogyha valaki egy nap alatt eladta az ingatlant.
Az nem volt-e túl alacsony?
Hogy akkor esetleg nem volt-e túl alacsony az ár. Mert egyébként ennek a fölülről lefelé engedjük az árakat, ennek van egy közgazdasági tudományos háttere, és ezt hívják holland licitnek, amikor még régen a tulipán hagymákat licitáltak a holland kereskedők, vagy az értékesítők, és ott ennek az volt a lényege, hogy meghatároztak egy magas árat, és elkezdték csökkenteni, és aki először azt mondta, hogy nekem ennyit megér az a termék, az elvihette az adott áron az ingatlanpiacon, ez ugyanígy működik, mert egy ingatlan csak egyszer lehet eladni, tehát itt nincs olyan, hogy mondjuk több terméket tudok licitáltatni, alulról indulva fölfelé, bár egyébként, amikor ennyire nagy áremelkedési tempót látunk az ingatlanpiacon, van, hogy ez a stratégia még gyorsabb ingatlanadást és magasabb árakat is eredményezhet, tehát hogyha mondjuk egy viszonylag kedvező áron dobjuk piacra az ingatlanunkat, akkor könnyen lehet, hogy annyi vevő sereglik össze a mi hirdetésünkre, hogy elkezdenek egymásra licitálni, és annak megint megvan egy pszichológiája, tehát amikor 3-4 vevő már azt mondja, hogy fú, én beleszerettem ebbe az ingatlanba, és én szeretném elvinni, akkor egy ilyen licit helyzet hatására, ami most újra megjelent 2025-ben a piacon, pont a jó áron hirdetett ingatlanok esetében, akkor ennek a pszichológiai húzása miatt simán elképzelhető, hogy a meghirdetett árnál akár milliókkal többet viszik el a vevők egymásra licitálva az adott ingatlant. Ez korábban egy-két évvel, tehát 2023-ban, meg 2024-ben, amikor még az ingatlan piac keresgélte a régi fényét, mert 2023-ban elég rossz évet zárt a lakáspiac, akkor ez elképzelhetetlen volt. Most 2025-ben Budapesten ismét megjelent a licit bizonyos ingatlanok esetében.
Egyébként mik a kurensebb ingatlanok itt a Budapest, nem kell belsejét nézni, szóval, hogy Budapesten mik a kurensebbek, a luxus lakások, a nagy alapterületű lakások, nagy családosoknak, vagy gazdag embereknek, vagy éppen, hogy ezek a kis ékszerdobozok, vagy az egészen kicsik, a szegényebbeknek, vagy a panel, mi a kurens most Budapesten?
Vannak dolgok, amik nem változnak, tehát az ingatlan vásárlók, függetlenül, hogy saját célra, vagy befektetési célra vesznek, mindig jó minőségű ingatlanokat keresik. Tehát ha megnézzük azt, hogy ahol megadták a hirdetéseknél az ingatlan állapotát, akkor most körülbelül az érdeklődések 70-80%-a az a jó állapotú, felújított és újszerű ingatlanokra érkeznek az érdeklődések a használt lakások piacán. Az újépítésűek is népszerűek, érdekes módon, és ugye ebből is következhetünk arra, hogy most a befektetők mozgatják le inkább a szálakat, hogy amíg a használt lakásoknak a kereslet növekedése éves összevetésben Budapesten 3-4%-os volt a város egészében, addig az újépítésű lakások piacán 60-70%-kal nőtt az érdeklődések száma. Tehát a befektetőknek az újépítésű piac